Lapozzatok, kérlek, közben a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, méghozzá a 27-es fejezethez. Itt pedig a 15-ös verstől a 26-os versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. Máté evangéliuma 27. rész 15. verstől a szakasz jelölt szakasz végéig a 26-os versig. Így hangzik Isten igéje. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívánnak. Volt pedig ekkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották, keresztre vele. Aztán ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Ámen. Eddig Isten igéje. Folytatódott a Jézus perének története, és nem véletlen adtam ennek a mai üzenetnek, igetanulmánynak azt a címet, hogy mennyit ér neked, nekem Jézus. Azt szeretném, hogyha amikor végigtekintjük ezeket az igéket, és gyakorlatilag igeszakaszra, igeszakaszra végigtanulmányozzuk ezt a felolvasott részt, akkor egy kicsit a Pilátus lelkét éreznénk. Megpróbálnánk ráhangolódni egy kicsit ennek az embernek a lelki vívódására, tusakodására. Hogy ez kicsit könnyebb legyen, hadd mondjam el nektek, hogy Pilátus egy katona volt, római katona volt, harcezett katona, korábban fronton szolgáló katona, parancsnok, és császári küldöttként képviselte a júdai provinciában a római császárt és a római birodalmat. A föld akkori leghatalmasabb, legerősebb hadseregének volt a katonája, és a katona is ebből a nagyon jól képzett, brutál erős hadseregből valók voltak. Egy alkalommal, amikor vizet akar bevezetni a városba, akkor úgy döntött, hogy elveszi a templom pénzét, és a templom kincseiből megvalósítja a víz közműhálózat fejlesztést. Több ezer zsidó gyűlt össze, tüntettek a Pilátus ellen és a döntés ellen. Pilátus katonákkal vette őket körbe, és halálra verette őket. Sokan meghaltak, brutálisan megverték, korbácsolták, ütötték, verték. Még a Pilátus is meglepődött, hogy a katonák mennyire brutálisan rontanak a népre, de vérbe folytotta a lázadást. Tehát azért csak érzékeljétek, hogy milyen volt ez az ember. Tehát ugye alapvetően, hogy az árnyékától nem ijedt meg. Nagy politikus is volt, volt olyan alkalom, amikor bevitte a római jelképeket, tudjátok, talán a római katonai jelképek fölött voltak szimbólumok, amiket a zsidók báványoknak tekintettek, ők ezt nem engedték be Jeruzsálembe, bevitte ezeket Jeruzsálembe, hosszú ideig tüntetés folyt ez ellen, és éjszaka kivitette őket a városból Pilátus, tehát politikus is volt. Tehát azt mondja, ennyire nem számít ez a dolog, Jeruzsálemből ki ezekkel, jó. Tehát taktikus, politikus, de brutál, kemény ember. Tehát amikor ő meghátrált, akkor ő mérlegelt, és nem azért hátrált meg, mint hogyha neki számított volna pár száz ember élete, hogy most megöli őket, hanem taktikai megfontolások vezették. Ezért is talán érdemes figyelni az ő lelkét, és abban lévő vívódást, és tanulni belőle, ami az egész Jézus perrel kapcsolatosan megjelenik ebben a történetben. Azt mondja az írás, hogy ünnepenként a helytartó szokott szabadon bocsátani egy foglyot, akit a nép, a sokaság kér tőle. A Bibliában más helyen nem találunk ilyen típusú fejezést, de Josephus Flavius, az első századi zsidó történetíró beszél ilyen esetről, amikor bizonyos foglyokat szabadon bocsátottak. Ez a típusú amnestia nyilván nem a római jótékonysági szervezetnek volt a szüleménye, hanem pusztán a római elnyomó hatalmat akarták kedvesebbé tenni a nép előtt, és azt érzékeltethették velük, hogy most egy embert akkor Páska ünnepen a ti szavatokra szabadon bocsátunk, látjátok, milyen jó fiúk vagyunk. Ugye ez megint nem az irgalomról szól, hanem ez politika. És erről ezt a politikai eszközt próbálja felhasználni Pilátus ebben a szorult helyzetben, amiben egyébként jutott, és benavigálja magát a taktikával, a emberi okoskodással egy még nehezebb helyzetbe, amiből aztán nem is tud kijönni. Jézusnak a szabadon bocsátását azért próbálta így megoldani Pilátus, mert egyrészt nyilvánvaló volt számára, hogy a római törvények szerint nem lehet elítélni, mert nincs semmi bizonyíték. Vádak vannak, de nem bizonyított egyik sem. Sőt, azt is olvastuk, hogy teljesen átlátta, hogy ismerve Jézus életét tudott róla, tudta, hogy gyógyít, tudja, hogy 3 éve szerte a birodalomban, ugye nyilván a zsidók között prédikál, ismerte a nagy hét eseményeit, tudta, hogy hányan hallgatják, hogy milyen jelek és csodák történtek, a népszerűségét, és úgy gondolta, hogy a zsidó vezetők azok irigyek rá, de a nép szereti. Akkor biztos, hogyha választási lehetőséget ad nekik, akkor biztos, hogy azt kérik, hogy akkor Jézust engedje szabadon. Azt is olvastuk, hogy volt egy nevezetes foglya Pilátusnak, akit Barrabásnak hívtak. Fejezések szerint őt Jézus Barabásnak nevezték, ez volt a teljes neve. És a Barabás név, ugye Barrabba, talán ha valaki látta a Mel Gibson féle feldolgozását, akkor emlékszik erre, Barabba, Barabba, így kiáltotta a tömeg, ugyanis azt jelenti, hogy az írástudó fia. Jézus az írástudó fia. Tehát valószínűleg, hogy Barabás a vezetői körből rokoni kapcsolatokkal is rendelkezett. A nevéből, nyilván zsidó névképzésből erre kövekezhethetünk. Ki is volt ő? Lukács azt mondja róla a 23.19-ben, hogy ez az utóbbi már, mint Barabás, a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Tehát ez egy lázadó gyilkos volt, teljesen egyértelműen halált érdemlő bűnkövetett el a római törvények szerint. Aztán, ha folytatjuk a ige tanulmányozást, persze nyilván nem ez volt a fő ok, ami miatt Barabás szabadon bocsátását kérték a zsidó vezetők, mert rokonaik voltak, csak ez egy érdekes mellékzönge. Amikor tehát összegyűltek, ugye Pilátus előtt így számol be Máté róla, mit akartok, melyiket bocsássam szabadon? Barabást vagy Jézust? És nagyon érdekes, azt mondja Pilátus, akit Krisztusnak mondanak. Tehát aki a ti királyotok, a ti messiásotok, hát azt mondjátok, hogy ez a Jézus, nagy szám volt, ugye, nagyon, nagyon ügyesen bánt, nagy politikus volt, és az ember, amikor el van telve a saját okosságával, bizony akkor van a legnagyobb veszélyben. Amikor úgy gondolja, hogy én ezt megoldom. Majd én ezt tudom. Rendben lesz. Úgy is kiügyeskedem. Máskor is megúsztam már. Tehát oly mértékben elbizakodott volt, hogy teljesen bizonyos volt abban, hogy a szájába adja ezekkel a szavakkal a tömegnek, hogy mit válaszol. És nem is volt szerintem számára kérdés, hogy azt fogják mondani, hát persze a Mesiást választjuk. Annál is inkább, mert ő nem akarta halálra ítélni Jézus, mert mondom, bármilyen kemény meg egyetlen ember volt, nem látott semmilyen okot arra, ami miatt jogosan elítélhette volna. Egyetlen egyet sem. És furcsa ez az irigység dolog, ami megjelenik itt ebben a történetben, hogy milyen érdekes, látjuk, hogy az irigység az sokszor nem az irigy embernek nyilvánvaló, hanem aki körülötte van. Mert Pilátus levette, nem tudom miből meg hogyan, de egyértelmű volt számára, hogy ezek a hamis vádak irigységből származnak. Lehet, hogy is ismert ezt az érzést, nem tudom. De néha az irigy ember nem is gondolja, hogy mennyire nyilvánvaló az ő irigysége mások számára. Ha tapasztaltál már irigységet a lelkedben, tudod, milyen folyamatok zajlanak le, vagy hogyha láttál irigy embert, amikor mondtál neki valamit, és láttad az arcán, nem örül veled igazán. Kiült rá az irigység, volt már ilyen? Igen volt, még ilyen is van, akinek volt ilyen. Furcsa, de valójában az ember, ember arcára kiül az irigység, hogyha nem tud őszintén örülni mások sikerének. És a vezetők nem tudták feldolgozni azt, hogy Jézus népszerűbb, mint ők. Mennyi kárt okoz egy közösségben, ha nem a tehetségesek kerülnek azokba a pozíciókba és helyekre, ahol hasznára lehetnek a közösségnek, pusztán a közösség, a közeg irítsége miatt. Nem? Milyen gonoszság, milyen pusztító lelkület, szellemiség, az irítség. A vallási vezetők se voltak ám buták. Az öntelt ember lebecsüli az ellenfelét. Pilátus ezeket a zsidókat lebecsülte. De ezek fineszesek voltak nagyon. Több eszük volt, mint Pilátusnak, csak Pilátus még el se vette észre önteltségébe. És gyakorlatilag így besétált a csapdájukba. Mert ugye a piszkos munkát el akarták végeztetni vele. Hát, hogy fogunk nyugodtan ünnepelni, ha megölünk itt valakit jogtalanul? Hát öljen meg Pilátus. A rómaiakat úgy is gonosznak gondolja mindenki. Akkor végig is kiöltem meg Jézust. Pilátus nem vállalta föl egyértelműen azt, hogy ő kiáll Jézus mellett. Taktikázott, ügyeskedett. Látjuk, hogy nincs ilyen féle választási lehetőség, amely sikerhez vezeti a keresztény életet, amely ügyeskedik. Tehát amely taktikai megfontolásokat vesz figyelembe a Krisztus követésben. Nem volt alaptalan a feltételezése Pilátusnak, mert minden normális ember úgy gondolta volna, hogy ő. Hát meggyógyította a betegeiket. Vigasztalta a gyászolóikat. Visszaadta a halottaikat. 3 éven keresztül tanította őket. Volt, amikor enni adott nekik. Nem tett semmit a maga hasznára. Szerette őket. Hát minden normális ember azt mondja, hogy ölhetnének meg egy ilyen embert. Hát ez nem lehet, hogy ez a választás legyen, ha felkínálom nekik, hogy ne őt válasszák. Ez annyira egyértelmű. De tiszta, mint a vakablak. Valószínűleg, hogy jogosan gondolta így, nem? Mert tény, hogy Jézus valóban semmi gonoszságot nem követett el. Ha valakinek szúrta a szemét, az csak az igazsága és a tisztasága szúrhatta a bűnben élőknek. Beült a bírói székébe Pilátus, és egy különös fordulat tanúi lehetünk. A felesége üzen neki, hogy álmodtam ezzel az emberrel kapcsolatosan, és nagyon érdekes, amit mond, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem álmomba miatta. Hogy mit jelentett ez a dolog, nem tudjuk, hogy Pilátus miatt szenvedett, hogy mi vár rá. De ugye az igazság benne volt, hogy igaz ember. És az, hogy ez nem a te ügyed, Pilátus. Ne avatkozz ebbe vele. Furcsa dolog, egy ilyen kemény embernek a felesége, hogy ilyet üzen a bírói székbe, azért az nagyon erős motiváció lehet. A hagyomány úgy tartja egyébként, hogy Claudia Procula volt a neve Pilátus feleségének. Némelyek azt mondják, hogy keresztény volt, Krisztus követője volt. Én nem hiszem, hogy nem gondolom, hogy az lett volna. Már csak a társadalmi viszonyok miatt sem tartom valószínűleg, hogy az volt. De azt tudjuk, hogy Isten nem keresztény emberekhez is tud szólni álomban és látomásban. Számtalan esemény történik most is a arab világban, a muszlimok között. Én magam is hallottam közvetlenül attól a lelkésztől egy ilyen példát, többetek hallotta már ezt, a Molenbeek negyedben, ahol ott plántált egyik egyiptomiból származó lelkész, az arab negyedben gyülekezetet, keresztény közösség, baptista gyülekezetet egyébként, és elmondta, hogy bejött egy fiatal muszlim férfi, nézték a Jézus élete filmet, és az le volt sokkolva. Így nézte a filmet. Kikapcsolták a filmet, és mi akkor is így ült. És ott látta, hogy valami van bele, és megkérdezte a lelkész, hogy valami baj van. Álmomban megjelent nekem az a férfi, akit a filmben láttam, és azt mondta, jöjjek ide, itt megmondják, mit kell tennem. És megtért. Átadta az életét Jézus Krisztusnak, a családja megkitagadta. Ugye Belgiumban lévén nem tudták megölni, de kitagadták. De ugyanígy nők gyerekeikkel mennek hozzájuk. És átadják az életüket Jézus Krisztusnak. Úgy, hogy tudja, hogy hajléktalanná válik, és azonnal kitagadja az egész család is. A gyereket is kitagadja. Remeg ember a szívünk, mert csak gondoljatok bele, megéri ilyen árat fizetni azért, hogy Jézus követője legyél? Egy kényelmes keresztény életből szemlélve, ez egy őrültség. Menj el ezeknek prédikálni az evangéliumot úgy, hogy tudod, hogy megölik, ha megtér. Hát ez megéri? Hát normális vagy? Hát tényleg azt mondom, hogy a mi komfort kereszténységünkből tekintve, ez őrültség. Nem? Egyik barátom azt mondta, hogy te nem is tudom, hogy azokért a dolgokért, amikkel meghaltak eleink, hogy mi meghalnánk-e. Szerintem engednénk. Azt mondanánk, nem olyan fontos. És első indulatom azt mondott bennem, hogy azt mondom neki, dehogy nem. De nem mertem kimondani, hanem inkább elgondolkodtam rajta. És azóta is gondolkodom rajta, ez most történt néhány napja, hogy beszélgettünk erről. És elkezdtem gondolkodni rajta, hogy tényleg igaza van? Hogy nekünk Jézus tanításából vannak olyan dolgok, amik nem is érnek annyit, hogy kiálljunk mellette. Akkor miért többet ennél? És Pilátus lelki vívódása sokat segít nekünk, hogy esetleg a saját lelki vívódásainkkal szembenézzünk. Még akkor is, ha több ilyen kérdés napjainkban fel sem merül. De fölmerült olyan, hogy csaljak-e? Lopjak-e komfortos dolgokban, amit úgy elfogadottak? Hazudjak-e? Puskázzak-e? Sok-sok ilyen kérdés fölmerül. Szóval, a kapcsolatukról érdemes talán a Pilátus és Procula házasságáló kapcsolatára azért valamit érdemes megjegyezni. Tehát azt tudnunk kell, hogy a római katona nem vihette magával a feleségét kiküldetésbe. Nyilván ennek több oka volt, tehát a zsarolhatóság és a védelem sok minden lehetett az oka. Külön engedély kellett, felső parancsnoki vezetői engedélyt kellett kapjon, amit kérelmezni kellett, kérvényezni kellett, hogy a felesége vele mehessen. Ha Pilátusnak ennyire fontos volt ez az asszony, hogy ő kérje, hogy vele menjen, és ne megoldja ágyasokkal, amit meg kell oldani egy katonának. Nem mondom, hogy így kell megoldani egy keresztény katonának, tehát ne ejtsenek félre, csak nyilván ez, ezzel járt. Akkor nagyon szerethette ezt az asszonyt. És nagyon szerette, akkor vissza súlya volt annak, amit ez az asszony üzen neki. Mert nyilván ezért is merte talán az asszony ezt üzenetet megkockáztatni, hogy a bírói székben ülő férjének egy ilyen üzenetet küld. Tehát nagyon éles, feszült helyzetről lehetett itt szó. Nagyon valóságos volt Pilátus feleségének ez az üzenet, amit kapott az Istentől. Igen. És milyen végtelen az Isten kegyelme, hogy egy tőle távol élő embert is megszólít, hogy megmentse. Nem? Üzen ennek a Pilátusnak. Mert, bocsánat, nem Jézus kellett megmenteni, ez nyilvánvaló, igaz? Hanem ezt az embert, a Pilátust. Neki volt lehetősége, aki így találkozott az Istennel, így beszélt vele az Istennel, mint ahogy mi találkozunk, így találkozott az élő Istennel. A Szentlélek Isten van jelen, akit nem látunk, de tapasztalunk, ott pedig az Isten volt jelen látható formában, emberi testet öltve. Az Isten. Beszélgettünk arról, hogy a felfedező csoporton Isten jelenléte ott volt-e Jézus korában, mondom, hogy ne lett volna ott, hát fizikailag eljött az Isten, megjelent. Közöttük lakott. Láttuk az ő világosságát, mint az Atya egyszülöttjének világosságát, mondja János. De nem fogadta be ezt a világosságot a sötétség. Az övéihez jött, de az övéi elutasították őt. Tehát egy óriási esély volt Pilátusnak a megtérésre. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. A helytartó tehát újra megkérdezte. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam szabadon? Nem értette. Tehát egyszerűen nem jutott el, hogy ez most hogy lehet ez így. Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt, mit tegyek akkor Jézussal? Akit Krisztusnak mondanak, mindjárt így kiáltották. Keresse vele, feszíts meg. Pilátus taktikázása rosszul sült el. Ugyanis azzal, hogy ő azt mondta, hogy Páska ünnepen szabadon szoktunk bocsátani egy elítélt bűnözőt, most döntsétek el, hogy melyik bűnözőt bocsássam szabadon, Barabás vagy Jézust, ezáltal ő maga sorolta a bűnözők közé Jézust. És innentől kezdve ugye erre ráharaptak a vezetők, és innen már nem tudott kifele jönni, már csak sarokba lehetett szorulni ebben a helyzetben. Benne volt a csávba. Saját maga csinált magának az okoskodásával egy vermet, amivel beleesett. Mert ő maga mondta, hogy a bűnösök közé soroltam. A názáreti Jézust. Ismerjük ugye Ézsaiás prófétát, a bűnösök közé sorolták. És hát zsidók vezetői éltek is ezzel a lehetőséggel. És, igen. És ahogy mondtam, Pilátus nem értette, hogy miért akarnak ezek egy ártatlan embert megölni. Gondoljunk bele, ez a vérszomjaság, kemény ember. Tehát ennek több irgalom volt a szívében, úgy általában az élettel kapcsolatosan, meg több igazságérzet volt, mint ott ugye azoknak, akiknek képviselni kellett volna az egyik az élő Isten a nemzetek között. Kérdés az, hogy fölmenti-e Pilátust a felelőssége alól, hogy kényszerhelyzetben navigálták? Vagy fölmenti-e a népet, a tömeget felelőssége alól, hogy a vezetők bírták őket rá? Fölmenti őket? Nem menti föl. Nem mondhatja senki, hogy a vezetők vettek rá, hogy ezt vagy azt tegyem. Hogy más mondta nekem, ő miatta tettem, pedig hány ilyen kifogás hallunk, és mondunk, nem? Azért viselkedtem így, mert te! Péter apostol a ékes kapunál meggyógyított béna örvendezésére összegyűlt, Isten dicsőítésére összegyűlt sokasságnak prédikál. És a prédikációjából három igeverset olvasok, a Abcsel 3.13-15-ös szakaszt. Ábrám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene, megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy a gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Tehát nyilvánvaló az igéből, hogy a felelősség súlya rajta volt minden emberen. És akkor folytatódik a történet, akkor hallja Pilátus, hogy a halálát kívánják Jézusnak, és a gyilkost többre értékelik. Azt mondja, de mi rosszat tett? Hát mondjatok legalább egy okot, amiért megölhetném. Hát valamit. Semmi nem hangzott el, amiért azt mondhatnám, hogy hát jó, rendben, legyünk túl rajta. Vagy egyáltalán. Ézsaiás azt mondja az 5. rész 7. versétől, a seregek urának szőlője, ugye ez Izrael egy kép, Izrael háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai, törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Ez a profécia itt is beteljesedik, ez a hozzáállás, a lelkület, a törvénytelenség. Pilátusnak látnia kellett, hogy a törvényes érvek nem érdeklik az embereket. Nem számít. Bizonyára egyébként látva az eseményeket, erős démoni tevékenység is folytott. Ezt abból is látjuk, mert János apostol a 19.7-ben a következőt írja. János 19.7-8, figyeljetek. A zsidók így válaszoltak Pilátusnak. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Tehát azért, ismerve ezt az embert, néhány epizódot az életéből megnéztünk, amikor ez az emberről, erről az emberről azt mondja a Biblia, hogy megszállta a félelem, amelyről tudjuk Timóteus azért leveléből Pálnak, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Tehát a félelemnek van egy szelleme, egy gonosz démon, amely erős gyötrelemmel járja át az emberek szívét. És a félelemmel készíti őket sok olyan cselekedetre, amelyet józan észre meg nem tennének. Akkor azt lehet látni, hogy Pilátus bizonytalanságában démoni befolyás alá is kerülhetett. De a döntései következtében. Azt mondja az írás, hogy vizet hozatott és megmosta a kezét a tömeg szeme láttára. De az a helyzet, hogy nem véletlenül gyakorolta ezt Pilátus, ismerte a zsidókat, ismerte a szokásaikat. Mózes 5. könyvében elrendelt volt, hogyha valaki egy ember halálában vétlen, akkor áldozatot kell bemutatni a vezetőknek, és meg kell mosniuk a kezüket az áldozat felett vízben, és azt kell mondani, hogy ártatlanok vagyunk ennek az embernek a halálában. Szó szerint szinte ezt mondja el Pilátus. Megmossa a kezét, és ahogy olvassuk a 5. Mózes 21.7-ben, aztán szólaljanak meg, és mondják, nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és szemünkkel sem láttuk. Csak az a baj, hogy ez nem igaz. Tehát ezt használja Pilátus, csak ez nem igaz rá. És még mindenképpen az ártatlanság szimbóluma a kézmosás, ez a vízben való kéz megmosása a Zsoltárok 23.6-ban és a 73.13-ban is megjelenik a Bibliában. Nyilván az ószövetségi szentiratokból, a Tórából vettek alapján. És Pilátus ezt mondja, hogy ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, lássátok meg. Vajon valóban ártatlan-e? Ti felmentenétek Pilátust? Vétlen? Valóban nem részese ennek az igaz embernek a halálában? A Názáreti Jézus kivégzésében? Nem állt hatalmában felmenteni őt és szabadon bocsátani? Nem volt világos előtte, hogy mi az igazi oka annak, hogy Jézus kezébe adták? És miért kívánják a zsidók vezetői a halálát? Világos volt? Szemeivel látta? Egyértelmű volt az ártatlansága? Hát az volt. Tehát ez a kézmosás, ez nem mosta le a felelősséget az ő lelkéről. És aztán egy döbbenetes fordulat, amely hát az elmúlt 2000 évben azért sokszor előjött, főleg antiszemita érzelmű embereknél, és még a keresztény körökbe tartozó embereknél is, azt mondja, a név felkiáltott. Nyilván ez is ez az őrület, tehát itt már nem gondolkodik, teljesen látszik az indulat, ez a démoni kavarodás jelen van, és azt mondják, hogy szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. És különösen döbbenetes, ha olvassuk Jézusnak a proféciáját, amit korábban elmond. Mert a Máté evangéliumában, a Máté 23:34-36 szakaszban Jézus megprofétálja ezt a helyzetet előre. Azt mondja a Máté 23:34-től. Ezért íme küldök hozzátok profétákat, bölcseket és írástudókat. Egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd. Másokat megkorbácsoltok a zsinagógáitokban, és városról városra üldözitek. Hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templomban és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. És ugye gyakorlatilag meg is történt a keresztlefeszítés kapcsán, már közvetlenül, nem sokkal ezután. Döbbenetes ezeknek a profétáiknak a beteljesedése, de legyünk mértékletesek és józanok. Még mielőtt úgy ámblok a zsidó népre ráhúzzuk a vizes lepedőt. Pilátust, mint látjuk, a felelősség alól nem menthetjük föl. Tisztában volt vele, esélyt kapott, üzenetet kapott, természetfeletti módon is kijelentést kapott. Természetes úton kijelentést kapott. Tehát minden módon a megmentés lehetősége, megmenekülés lehetősége ott volt neki, megtérhetett volna. Beszélgetett Jézusra. Jézus neki válaszol. Herodesnek nem válaszol. Ugye volt egy közjáték, amikor Herodeshez átvitette, hogy hát ha megszabadul ettől a tehertől, és nem neki kell ítélkezni, majd Herodes elintézi ezt. Tehát ő mégis jobban ért a zsidók ügyeihez. Kérdés tehát, hogy Isten hogyan hallgatta a népnek az átok magára vételéről szóló megvallását. Mert ugye ezt nem Isten mondta, hanem a nép. Azért ez fontos. Már abban a helyzetben. Mit jelent ez, hogy ránk szálljon, és minden igaz vér, amit Jézus mondott, vagy amit ők mondtak, hogy ránk és gyermekeinkre, utódainkra? Mit jelent ez általában a zsidóságra vonatkozóan? Valóban minden zsidó átok alatt lenne? Nézzük Pál apostol mit mond ezzel kapcsolatosan. Ugye Benjamin itt a zsidó volt. Róma 9:3-4. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Tehát azt mondja Pál, igen, átok alatt vannak a zsidók, De miért? Mert Krisztus nélkül vannak. Ha pedig a Krisztus nélkül állapot, az átok alatt lévő állapot, akkor nem csak a zsidók vannak átok alatt, hanem mindenki, aki Krisztus nélkül van. Tehát ebben nincs különbség. Ugye? És aki megtér, megszabadul az átoktól, tehát ha egy zsidó ember ma a kegyelem korszakában megtér, Krisztust választja, megszabadul az átok alól, ugyanúgy, mint bárki más. A Krisztusra való elszakítottság állapota, a Krisztus nélküli állapot tehát az, amit átok alatt lévő állapotnak nevez a Szentírás. És a Krisztusban mindenkinek fel van kínálva, nemzetiségtől függetlenül a megbocsátás, az irgalom és a kegyelem. A zsidóknak is. A megtérés lehetősége adatott zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt Jézus Krisztus, ami Urunk által. Felvetődik egy másik kérdés, amely történelmi kérdés. A 20. század borzalmai holokauszt, vagy a középkori zsidó üldözések, például Franciaországban nagyon komoly zsidó üldözés volt, többször elkobozták a vagyonukat a zsidóknak, szekerekkel kellett menekülniük. A csodálatos nyugat-európai országokból. Hogy akkor a holokauszt azért történt, mert ők ezt mondták? Szerintem nem. Nem gondolom, hogy helyes úton járnánk, ha azt mondjuk, hogy az ott elhangzott mondat miatt történt a holokauszt. Megmondom miért. Ilyen eset nem csak a zsidókkal történt, hogy nagy számban pusztultak el nemzettársak, hanem velünk is. Csak nézzük a 150 éves török hódoltságot. 3,3 millió ember élt a törökök bevonulásakor Magyarországon. Amikor pedig kiűzettek, 1,8 millió magyar ember élt. 1,5 millió magyar ember pusztítottak el, vagy vittek el rabszolgának a törökök. Akkor most mit mondjunk a magyarokra? Hát mi nem voltunk ott, nem? Mi nem mondtuk, hogy rajtunk és gyermekeinken kért számon Istenem a vért, de ugyanígy Istentől elfordulva, Isten nélküli állapotunk következtében ért utol bennünket a nyomorúság. Csak ha kicsit a történelmet lapozzuk, Zsigmond király förtelmes életét nézzük, többek között az ő nevéhez kötődik, az ő lelkén szárad a cseh reformátor halála, Husz Jánosnak a halála. Mai napig is hiszen Wormsban van egy szobor, a város prostituáltja tartja egyik kezében a pápát, másik kezében pedig Zsigmond királyt. Ez jellemezte azt a zsinatot, amelyen aztán Husz János lelkész professzort, aki evangéliumi hívő volt, mágián elégették, annak ellenére megígérték neki, hogy szabad elvonulás kap. És ezt követi majd a táborita mozgalom, a huszita mozgalom, amelynek serege gyakorlatilag verhetetlen volt. És akik közül az ott tanuló és nevelkedő Mátyás király a fekete sereg magvát aztán toborozta, ami szintén világverő evangéliumi lelkületű sereg volt, és ugye Katalin pedig szintén az első felesége Mátyásnak ebből az evangéliumi háttérből, lelkületből érkezett Magyarországra. De beszélhetnénk a fordulatokról, beszélhetnénk Bethlen Gábor türelmi rendeletéről, és Erdély aranykoráról, amikor is ugye letelepedni engedi a valamilyen rokoni kapcsolatban a mai baptistákkal lévő habánokat, anabaptistákat, akik iparosok voltak, ügyesek voltak, nagyon jól értettek a edények és habán polcának készítéséhez. És ez a lelkület, ez a gondolat gyakorlatilag verhetetlenné tette Betlennek a hadseregét is. Aki kiállt a protestantizmus mellett, hitvédő volt, meggyőződéses keresztény volt. Tehát tegyük össze a kettőt egymás mellé. Nézzük a török uralmat, amelyet megelőzött egyébként a Bogumilok ellen való keresztes pápai hadjárat, amelyet szintén Zsigmond vezetett, emlékeink szerint. És sok-sok minden, és a történelemben láthatjuk, hogy egy nemzetnek a sorsa azon múlik, hogy hogyan viszonyul a názáreti Jézus Krisztushoz. És nem az, hogy mit mondtak 1000 évvel azelőtt valakik ki. Legyünk ezért nagyon mértéktartók és óvatosak, amikor a zsidóságra gondolunk, és ezeket az igéket olvassuk. Azt mondja az írás, akkor szabadon bocsátotta neki Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg. A rómaiaknak szokása volt az, hogy a halálra ítéltet megkorbácsoltatják. A római korbács egy többszálas bőrszíjakból álló korbács volt, melynek végén éles csontok és fémdarabok voltak. Több halálra ítélt már az sem élte túl. Tehát úgy megverték, olyan brutálisan verték meg, hogy abba belehalt. Már nem is volt vele dolguk. És amikor azt mondja az ige, hogy kiszolgáltatta őket, mármint Jézust a zsidóknak, akkor nem azt kell érteni, hogy a zsidók feszítették keresztre, hanem engedett nekik, így is fordíthatjuk. Engedett a nyomásnak, és halálra adta. Nyilván a rómaiak feszítették keresztre Jézus, és ők is hajtották végre az ítéltet, a korbácsolást is. Néhány összegző gondolat. Nagyon tanúságos lehet számunkra a Pilátus hozzáállása. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy nekem mennyit ér Jézus Krisztus? Meddig lennék hajlandó kitartani ő mellette? Mit vagyok hajlandó fizetni az iránta való hűségemért? Egy 19. századi evangélista, keresztény gondolkodó, Søren Kierkegaard a következőt írja, próbálom összefoglalni a gondolatsort. A kereszténység nem Jézus Krisztus csodálóinak, hanem követőinek a közössége. A kereszténység nem Jézus Krisztus csodálóinak, hanem követőinek a közössége. Aki csupán csodálja Jézus Krisztust, annak életére, az ő személye semmilyen valós hatást nem gyakorol. Mert csodálat az, hogy de szép, jó, mint a moziban. De nagyszerű Jézus. De csodálatos. Hát egy fantasztikus ember. Aki azonban követi Jézus Krisztust, az az ő tanítványa. Neki engedelmeskedik, életét az ő személyéhez, és az ezzel abszolút összhangban lévő tanításához igazítja. Tehát Jézus tanítványa, követője, és ez abban nyilvánul meg, hogy az életét hozzáigazítja Jézus életpéldájához, és ami ezzel 100% összhangban van, tehát Jézus úgy élt, ahogy tanított, az ő tanításához. Kérdés az, hogy mi az ára az engedelmességnek a mi életünkben? Mit fizetünk mi, és mit fizet a családunk, ha már családosak vagyunk? Komfortos életet szeretnénk élni, mint olyan emberek, akik távolról szemlék és csodálják Jézus Krisztust? Vagy vágyunk Krisztussal élő kapcsolatban, vele élni, vele közösségben lenni, az ő tanítványa lenni, és ha kell, meghalni. Komoly kérdések, nem? Pilátus a hatalmát féltette. A pozícióját féltette. Minimum. De lehet az életét is. De rövid távon ezt a kettőt biztos. Ő neki már ez. Az egzisztenciális kérdések elegek voltak ahhoz, hogy elutasítsa Isten kinyitott szerető megváltó kezét az ő fiában, Krisztusban. Én kívánom, hogy itt közöttünk egy se vesszen el. Edze a szent szellemi gondolatainkat és a szívünket, hogy ne ilyen lagymatag keresztények legyünk, hanem mélyen gyökerező, szilárd elhatározással imádó életet éljünk. Akik imádják, szeretik Jézus Krisztust, vele akarnak lenni, élni, és őt akarják követni. Amen. Segítsen meg az Úr bennünket.